Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: Az Úr én nékem őriző pásztorom. Tiszteletünk folytatásaképpen a keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét, ami így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, a keresztség sákramentumát. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. Egy másik igét is szeretnék a keresztelő család szívére helyezni, a Jeremiás könyvének 31. fejezetéből a 3. verset, amely különösen erre a mai délelőttön szól hozzátok. A messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, ezért mondtalak magamhoz hűségesen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztszülők és kedves Andris, András, azért jöttetek ma el, mindnyájan, hogy Andrást kereszteljük, a keresztség sákramentumában részesítjük, és ennek a szent fogadalom tételnek, ehhez szeretnénk most pár gondolatot az ige alapján adni nektek. Először is azt mondja ez az ige, hogy a messzeségben megjelent az Úr. Nagyon különös ez a megfogalmazás, hiszen az van ebben benne, hogy nincs olyan távolság, ahonnan az ember ne láthatná az Istent, hogy ne lehessen meglátni életünkben az ő jelenlétét. Pedig néha mi emberek olyan messze érezzük magunkat Istentől, nem látjuk őt, távol vagyunk tőle, de mégis az van ebben az igében, hogy a messzeségben is megjelenik az Isten. ott van mellettünk, és így lesz ott majd emellett a kisgyermek mellett is. Hogyha esetleg távolabb lép tőle, akkor is megjelenik számára a messzeségben, és visszavonza őt örök szeretetével magához. Nem úgy, mint egy póráz, ami nem enged tovább menni, ami megfeszül és nem enged, hanem szeretettel vonza magához vissza. Mondhatnánk így, ezzel a szeretettel várja vissza az ő karjaiba. És azt halljuk erről a szeretetről, hogy ez örök szeretet, el nem múló szeretet. Mit jelent mindez? Azt hiszem, azt is jelenti, hogy már előbb szerette ezt a kisgyermeket, Andrást, mint ahogy ő létezett volna. Már amikor a tervében megjelent az ő élete, az ő alakja, formája, már akkor szerette őt, megléte előtt. Így tervezte el az örökké valóságra az ő életét. És ezen a földi életen túlmutatóan is szereti őt, és várja őt önmagához. És ez a keresztelő ma tulajdonképpen egy szerződés, amiben ti azt mondjátok ki, hogy ismeritek, tudjátok, hogy Isten mennyire szereti ezt a gyermeket, és hogy arra szeretnétek nevelni, hogy ő maga is érezze, és tudja, felismerje, hogy az Isten közel van hozzá, hogy ő maga is meglássa a messzeségben, és érezze ezt az el nem múló örök szeretetet. Átélje gyermeki hittel, az Isten szeretetében milyen is élni, megélni. Hogy ebbe a szeretett szövetségbe milyen beletartozni, hogy egyfajta láthatatlan nagybácsiként az Isten mindig jelen van az életébe, és lehet rá számítani. És hogyan is lehet erre egy gyermeket megtanítani? Először, mindenek előtt talán úgy, hogy ti magatok is elhiszitek és tudjátok, az Isten szereti őt, szeret bennünket, embereket. És ebben segít titeket ez a gyülekezet is, nem vagytok magatokra hagyva ebben a feladatban, amit itt most vállaltok, hiszen itt vagyunk, körülöttetek, mennyien vannak a padokban, akik mind-mind tudnak ebben segíteni, hogy érezzétek, valóban nem vagyunk egyedül ezen a földön, az Isten szeretetében, mennyien-mennyien beletartozunk. Így kívánjuk, hogy segítsen titeket az Isten fogadalmatok teljesítésében, hogy megérezhesse felnőve ő maga is, hogy milyen az Isten szeretetében élni. Amen. És a keresztelő előtt mondjuk el közösen az úton a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát és a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek tehát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hogy mindezt meg tudjátok tartani, forduljunk az Úrhoz és imádkozzunk hozzá. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük ennek a gyermeknek az életét, hogy őt és édesanyját megőrizted. Fogad kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket, és áld meg örökkévaló áldásoddal. Ébreszd benne élő hitet, hogy ragaszkodjon hozzád. Éreztesd vele szeretetedet, hogy örömmel szolgálja embertársai javát. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit. Maradj vele élete minden napján, hogy tied legyen élete most és mindörökké. Amen. A gyermek neve? András, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Nagyon ügyes vagy. Kisgyermek, te pedig növekedj a kegyelemben és az Úr Jézus Krisztus ismeretében. Amen. Kedves keresztelő család, fogadjátok szeretettel a gyülekezet áldás kívánását, áldó énekét, a 134. dicséretünket. Forduljatok meg. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 277. dicséretünk mind az 5 versét, amely így kezdődik: gondviselő jó atyám vagy.
Thank you.
A mi segítségünk, vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, amely ma hozzánk szól Mózes második könyvéből, 16. fejezetéből az első 15 verset. Mivel elég hosszú igerész, ülve, de annál nagyobb figyelemmel hallgassuk hozzánk szóló igéjét.
És elindulának Élimből, és érkezék Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájába, mely Élim között és Sínai között van, a második hónapnak 15. napján, Egyiptom földjéről vajok kijövetelük után. És zugolódék Izrael fiainak egész gyülekezete, Mózes és Áron ellen a pusztában, s mondának nékik Izrael fiai, bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokasságot éhséggel öljétek meg. És mondta az Úr Mózesnek, ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem. Akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik, amit bevisznek, az két annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. És mondta Mózes és Áron Izrael minden fiának, estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földéről. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok? És mondta Mózes, estve húst ad az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok. Mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, melyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a te zúgolódástok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig mondta Mózes, mondd meg az Izrael fiai egész gyülekezetének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta a ti zúgolódástokat. És lőn, mikor beszéle Áron az Izrael fiai egész gyülekezetének a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben. És szól az Úr Mózesnek mondván, hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván, estennen húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. És mikor pedig a harmadszállás megszűnik, ímé a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók mindara a földön. Amint meglátták az Izrael fiai, mondának egymásnak, már ez, mert nem tudják valami az. Mózes pedig mondanékik, ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül.
Az Úr tegye áldotta az ő igéjének meghallását, megértését, szívünk befogadását. Feleletképpen imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálával köszönjük meg neked ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megengeded azt, hogy munkánk végeztével pihenésünk is lehessen. És legfőképpen azért vagyunk hálásak, hogy ebben a pihenésben rád figyelhetünk, és a rád figyelés lesz a mi pihenésünk. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket, hogy a te élő igéd által gyűjtöttél ma is össze mindannyiunkat. Kérünk téged, hogy maradj is velünk, vezess a te lelked által bennünket, hogy hozzád valóban megérkezhessünk, hogy ne csak a messze távolban lássuk a te formálódó alakodat, hanem valóban közel érezhessünk magadat hozzánk. Te formálj bennünket élő és szent gyülekezetté, Urunk, olyan gyülekezetté, akik együtt formálódnak a te képmásodra. Szenteld és áld meg, világosíts meg cselekedeteinket, imádságunkat, éneklésünket, az ige hirdetését és hallgatását. Te légy most közöttünk, vezetve bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és várom a bátor gyermekeket ide az úrasztalához. fogjuk meg egymás kezét, ahogy szoktuk. Ide jó sokan vagytok. Ó, és érkeznek még, gyertek. Gyere bátran. Nem? Legközelebb? Hát, köszönjünk akkor egy jó nagyot egymásnak. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Áldás békesség nektek is. Most, hogy itt a nyár, azt szeretném tőletek kérdezni, hogy volt-e már esetleg valaki a Balatonon idén? Vannak itt lelkes jelentkezők. Hú, még többen. És vannak-e olyanok, akik ezután mennek a Balatonra? Ott is vagyunk. Ú, te is, nagyon jó. Hát akkor úgy látom, elég sokan készülünk, vagy voltunk már idén a Balatonon. Én is voltam már pár napot. És képzeljétek el, hogy egyik nap gyönyörű idő volt, napsütés, éppen bent fürödtünk a Balatonba, az egész család locskocsoltunk, amikor hirtelen szél támadt. Hát úgy gondoltuk, nem olyan nagy baj ez, hanem picit elkezdett sötétedni az ég. És arra lettünk figyelmesek, hogy a túlparton, picit elengedem a kezed, ilyen villogó fények jelentek meg. Tudjátok esetleg, hogy mi lehetett ez? Te voltál az első. Viharjelzés volt valóban. És hát mit jelent a viharjelzés? Ugye benne van a nevében is, hogy jön a vihar. És miért van ez a jelzés? Ugye nem csak azt adja tudtul, hogy tudjátok, hogy jön a vihar, hanem ennek van egy következménye is, most már ki kell jönni a vízből. És ez nem azért van, hogy ott a nyaralók kezét elrontsák, hogy ó, most se fürödhetünk tovább. Nem azért van, hogy letörje a nyaralásnak az ívét, a lendületét, a lelkesedését, hanem azért, hogy vigyázzon ránk. Azért van, hogy fel tudjunk készülni időben arra, ami következik. És ahogy gondolkodtam reggel, az jutott eszembe, hogy milyen csodálatos is ez, hogy ugyanígy vigyáz Isten is ránk. Hogy amikor valami nehézség jön az életünkben, amikor valami veszélyes terület felé jövünk, akkor ő is elkezd jelezni és szólni nekünk, hogy na figyeljetek, mert itt valami veszélyes dolog van, ez valami nem jó dolog. És ugyanígy figyelmeztet bennünket Isten is, nem azért, hogy letörje a kedvünket, a nyarunkat, hanem azért, hogy vigyázzon ránk, hogy valóban épségben élhessük az életünket, és mindig ott lehessünk ő mellette. Hát ezzel kívánok nektek további szép nyarat, és figyeljetek a Balatonon, hogy nehogy vihar legyen. De akkor áldás békesség!
Áldás békesség!
Szervusztok! Mi pedig már az ige hirdetésre készülve énekeljük a 425. dicséretünk első két versét, ami így kezdődik, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, mely most hozzánk szól János evangéliumából, a 6. fejezetből, a 47. verstől az 51. versig eképpen. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert ez a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, minap a Google-ben bogaráztam egy kicsit, és beleakadtam egy rajzocskába. Nagyon egyszerű volt, 3 sávra volt osztva. A középsőben láthatólag egy férfi nagyon elmélyülve imádkozott. Fölötte, a legfelső sávban, egy függő ágyban, nem is kell mondanom, egy őszakállas, fehér ruhás férfi láthatólag elmélyülve aludt. Aztán a legalsó részben látható volt nagyon aprólékos kidolgozása, hogy van egy ördög figura, aki hallgatózik. És a kép alá csak ennyi volt írva, utalva a Madács idézetre, a gép forog, az alkotó pihen, de az ördög nem. Semmi új gondolatot önmagában nem vett fel ez a kis képecske, csak éppen azt, ami az emberiséget újra és újra megmozgatja és a gondolatait elindítja, hogy hogyan is, mennyire van jelen az Isten ebben a világban. Hogy valóban alszik-e a függőágyban, létezik-e, mennyire van jelen, hol van jelen, ha én nem látom, akkor mi történik, hogy van ez. És hát utaltam már itt a Madácsi idézetre, hogy ebben is egyfajta válasz jelenik meg ezekre a kérdésekre, és most szeretném is ezt felolvasni. Be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, még egy kerékfogát újítni kell. Fel hát világim véd nemtői fel, kezdjétek végtelen pályátokat. Gyönyörködjen még egyszer bennetek, amint elzúgtok lábaim alatt. Vagyis ugye Isten a teremtés után ebből az jön le, mintha elengedte volna a kezét a világnak, hogy hát elindítottuk, ez már innentől megy magától is, mint egy labda, amit elgurítunk, innen már sinem van, minden nem kell belenyúlni, vagy olvassuk is, innen már évmilliókig nem kell hozzá sem érni, hiszen megy minden magától. És aztán emeli a kérdéskör mellé, tegyük ezt a két igerészt is, amit felolvastunk. Ugye az első igerész a pusztai vándorlás története, ahol a nép éhezik, és hát zúgolódik Isten ellen, hogy nincs mit enniük. Aztán tegyük oda ezt a jánosi idézetet is, ahol Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Ez a két igerész nagyon szépen kiegészítés, azt gondolom világosan válaszol is a feltett kérdésekre, hogy Isten mennyire jelen van ebben a világban. Nézzük is meg először az ószövetségi igerészt. Azt látjuk, hogy nagyjából 2 hónap telhetett el azóta, mióta ők kijöttek Egyiptom földjéről. Ez persze bőven elég volt arra, hogy amíg gyorsan összepakoltak maguknak élelmet, amit vittek magukkal a pusztába, a vándorlásra, a kiszabadulásra, az teljesen elfogyjon. Amit sikerült magukkal vinni állatokat, azt meg nem azért vitték magukkal, hogy leöldössék és megegyék. Tehát valóban ott álltak a sivatagban, szétnéztek, semmit nem láttak, csak homokot, és éheztek. Ugye a sivatag, a puszta az akkori ember számára, de talán még ma is egy nagyon félelmetes hely. Hiszen a természeti erőknek van kiszolgáltatva benne az ember, nem tudja magát ellátni élelemmel, itallal. És hát ebben a helyzetben mondja azt Isten népe, hogy na hát ebből elég volt. Most ezért jöttünk ide el, hogy itt éhezzünk, és tulajdonképpen itt is fogunk meghalni mi a pusztában. És ekkor jön az a gondolat, hogy hát annyira nem is volt rossz Egyiptomban. Ugye azt mondják, azt olvastuk, hogy húsos fazekak mellett éltünk. Na hát valóban egy jól menő állam volt Egyiptom, nagyon stabil volt, elképzelhető, hogy egyszer-egyszer nagy ünnepeken a rabszolgáknak is juthatott egy-egy finomabb falat, de valószínűleg ez már akkor is inkább csak ábrándkép volt, nem megtörtént valóság, hogy ők húsos fazekak mellett éltek Egyiptomban. De akkor ott a pusztában, az éhezésben így tekintenek vissza erre az időre. Azért annyira mégsem szabad leírnunk önmagunkban ezeket az embereket, hiszen mi nem éhezünk, mégis mennyiszer elégedetlenek vagyunk, és panaszkodunk, és azt mondjuk, hogy ez így nem jó, ez úgy nem jó, miért nem így van, miért nem amúgy van. Mi is zúgolódunk, nekünk sem jó sok minden, ami velünk történik. Így ők ebben a nehéz helyzetben, ők is ezt mondják, hogy elég, nem tovább. Éhesek vagyunk. Mózes és Áron, itt valamit nagyon elrontottatok. Milyen érdekes ez a kép, hogy ott van az éhezés momentuma, és az első, akit hibáztatnak, az Mózes és Áron, hogy hát ott ti fölül valamit elrontottatok. Ismerős ugye ez a motívum, ezt ma is nagyon jól használjuk, hogy azért rossz nekünk itt lent, mert valaki ott odafent valamit elrontott. Hát ugyanezt alkalmazzák ők is, hogy támadják tulajdonképpen az egyházat és az államot, Mózest és Áront, hogy ők ott valamit fent nagyon elrontottak, és hogy nem jó nekik itt. Olyan érdekes, hogy annyi csodát élnek át ebben az időben ezek az emberek. Egyrészt ott van a kiszabadulás csodája. Akkor azt láttuk, hogy pár nappal ezelőtt olvastuk, talán pont tegnap, hogy ugye vizet fakaszt Mózes nekik a sziklából. Meglátják ennek a csodáját is, hogy a pusztában víz van. Akkor látják azt, hogy az Isten mennyire jelen van velük. Ők nem csak a messzeségben látják az Isten alakját, hanem ott van velük felhőben és tűzoszlopban. És amikor megéheznek, akkor nem Istenhez fordulnak a csodák hatására sem, hanem Mózeshez és Áronhoz. És nem kéréssel, hogy nem tudnánk esetleg valamit, vagy csináljunk már valamit, vagy beszélj ezzel az Istennel, hogy legyen nekünk élelmünk. Nem, hanem elkezdenek zúgolódni. És ez a zúgolódás, ez tulajdonképpen az Isten ellen való zúgolódásuk. És Mózes ki is mondja nekik, hogy hát miért ellenünk zúgolódtok? Tulajdonképpen ti az Isten ellen zúgolódtok ezzel, hogy ilyeneket mondotok ki, mert nektek nem elég az, amit ő adott számotokra. Nektek nem elég mindaz, amit tőle kaptatok. Mennyire ősi ez a motívum, mint említettem, valóban nekünk sem elég sokszor az, ami van. Mindig más kell, mindig szebb kell, mindig jobb kell. És ennek az elégedetlenkedésnek a talaján ugye elindul az, hogy az ember elrugaszkodik az Istentől. Ez a kis talpalatnyi föld, ez a kis hely, az elégedetlenkedés elég ahhoz, hogy a múlt mennyire megszépüljön számukra, hogy elhajoljanak Istentől, és azt mondják, hogy ez a szabadság, amit kaptunk, hát ez jó, de igazából nem tudunk vele mit kezdeni, mert itt halunk éhen. Évszázadokon át szerettek volna kiszabadulni, ezért zúgolódtak az egyiptomi fogságban, hogy szabadok lehessenek, de hirtelen ez a hely, ez olyan idillivé változik, ahonnan ők jöttek. Ugye emlékeikben megjelennek a húsos fazekak is, megszépül a múlt, és talán mi is vagyunk így. Visszatekintünk, és azt mondjuk, hogy hát az jobb volt, régen minden jobb volt, régen minden más volt, a múlt megszépül a jelen nyomorának hatására. És ilyenkor nem is tudunk a jövő felé tekinteni, olyan reménytelennek látszik minden, csak beleszűkülünk ebbe, hogy a múlt az jó volt, a jelen rossz, és nem is látjuk a jövőt. Holott itt Izraelnek is nem a múltat kéne siratni, nem a jelen nyomorán toporogni, hanem inkább sietni afelé, amit az Isten megígért számukra. Hiszen azt mondta, hogy egy tejjel mézzel folyó Kánaánba vezeti őket, hogy saját földjük lesz, ahol szabadon élnek, és jól fognak élni. De ők beleragadnak a múltba, egy képbe, amit visszasírnak. Ahelyett, hogy Isten gondviselésében bízva, inkább előre tekintenének. És így kérnék azt, hogy a jelenben is legyen a segítségükre. Hát mi is sokszor elfelejtjük azt, hogy a jövő felé is tekinthetünk reménnyel. Az ő gondviselésében bízva tovább mehetünk az úton, hanem benne ragadunk a múltban, és abban topogunk, hogy ott jó volt, hogy ott szép volt, hogy ott minden rendben volt. Aztán azt látjuk, hogy Isten meghallgatva az elégedetlenségeiket cselekszik, és ételt ad a népnek. Ebből a momentumból világosan látszik, hogy Isten nem egy függőágyban alvó összakálas ember, mert meghallja ezt a zúgolódást, amit nem is hozzáintéznek, hanem Mózeshez és Áronhoz, de még mielőtt kérnék, már azelőtt azt mondja Mózesnek, hogy megadom azt, hogy megoldásotok legyen erre a helyzetre. Mielőtt kérték volna, tőle konkrétan, azelőtt mondja, hogy mannát és fürjeket fogok nektek adni. Érdekes ez a manna, amit ők kapnak eledelül. Azt mondják, hogy ez a tamariszkuszfa levelét, hogyha megszúrja egy rovar, akkor édeskés ízű fehér gömböcskék képződnek rajta, ami egy idő után lehull a földre. És mivel ez nagyon könnyű, ezért a széle tudja oda-vissza sodorni. És valószínűleg ezt tehették a pusztában az emberek. Eztnek a fának a levelét sodorta oda a szél hozzájuk, és ezt kellett reggel felszedegetni, mert a napsugarára megolvad és megromlik. De hogyha jó korán reggel felkelnek, összeszedegetik, akkor finom, édes eledellé válik számukra. Aztán a fürjekre is találhatunk logikus magyarázatot, ha nagyon keresünk. A tavasszal északra vándorló madarak, egy nagy csapatáról van itt szó, akik nyilván az óriás távolságot, amikor megteszik, olyannyira elfáradnak, hogy amikor leszállnak pihenni ezeken a helyeken, akkor csak oda kell menni és összefogdosni őket. Én még mondjuk nem láttam, de elhiszem azoknak, akik nálam bölcsebbek ebben a témában, hogy csak oda kell menni, összefogdosni őket, mert annyira ki vannak merülve, hogy arra sincs erejük, hogy elmeneküljenek. Láthatjuk tehát, hogy ilyesfajta módon táplálta Isten a népét. De sokan úgy vélik, hogy pont azért, mivel tudunk logikus magyarázatot adni mind a manna kérdésre, mind a fürjek megjelenésére, nem is Isten táplálta ezt a népet, hanem egyszerűen ez a természet rendje, így működik a világ, nem ő volt az, aki valójában a mannát és a fürjet nekik ajándékozta. Viszont mi hihetjük azt és tudhatjuk, hogy Isten teremtette a világot, tehát úgy tesz csodát, hogy az általa a teremtett világ törvényeit és törvényszerűségeit felhasználja. Ha talán nem is az a csoda, hogy megjelent ott a manna, vagy hogy volt egyáltalán, de a csoda az, hogy pont abban az időben kapják, amikor az Isten megígéri, amikor mondja, hogy most már adok nektek ételt és eledelt, és hogy akár merre vándoroltak a pusztában, mindig pont oda sodorta a szél ezeket a fának a termését. Ebben a csoda, hogy Isten folyamatosan 40 éven keresztül táplálja a népét, minden reggel megkapják ennek az eledelnek, és méghozzá nem is keveset kapnak ebből, hanem bőséges ellátást, hiszen azt olvassuk, hogy mindenkire bőségesen jutott ebből. Tehát nem csak a létminimumon éltek, nem csak épp annyit, hogy túléljenek és beessenek kipurcanva az ígéret földjének ajtaján, hanem jól lakásig ehettek ebből 40 évig. Ravasz mondja erre azt, hogy Isten megoldja az egzisztencia kérdését. De erre csak a legnagyobb jóság és az abszolút erő képes. Az, aki mindenhatóság és örök szeretet, vagyis a Teremtő Isten. Tehát lényegében azt mondja ki, hogy a gondviselést csak az a szeretet tudja megoldani, aki teremtett. Láthatjuk tehát, hogy mennyire összefügg a teremtés, a mi teremtettségünk, és a gondviselés gondolata, hogy Isten gondot visel ránk minden helyzetben. És hát azért is nem maradhat abba a teremtés utáni gondviselés, mert maga a teremtés gondolata, a teremtés is folyamatos. Nyilván egyfajta része lezárult, ezt jól látjuk a teremtés történetéből, de Isten azóta is folyamatosan alkot, folyamatosan változik a világ, hiszen nem egy állandó állapotban élünk, hanem egy dinamikus világban, ami folyamatosan változik. Nem egy egyszer és mindenkora végérvényes állapotba ragadtunk be. Mint mondjuk egy szobor, aminek elkészül az alkotása, ahhoz ugye többet nem nyúlunk, akkor az kész van, hanem ez valóban egy dinamikus világ, amiben vagyunk. Isten állandó, teremtő akarata tartja életben ezt a világot. Az, hogy ő akarja, hogy létezzen ez a világ, hogy legyen, hogy mi legyünk benne, és mi aktívak legyünk mindebben. Tehát láthatjuk azt, hogy a gondviselés lényegében a teremtés folytatása. És azért is fontos ezt nekünk ennyire látnunk, mert ez a válaszunk a feltett kérdésekre, hogy az, aki megteremtett bennünket, az nem engedhette el a mi kezünket sem, hanem gondot visel ránk még most is. Mert ennyire függünk mi is a teremtőnktől. nem úgy, mint az említett szobor, amit az előbb felhoztam. Ő az alkotójától, a megformálójától külön is tud létezni, tehát nem gond, ha többet nem találkoznak. Tehát ez egy önálló egység. Mi magunk viszont nagyon is függünk az Istentől és az ő akaratától. Hiszen ha nem tartaná fönt Isten akarata, terve ezt a világot, akkor a semmibe hullana vissza az egész. De kicsit térjünk vissza Ravasz gondolataihoz. Ő azt mondja, hogy Isten teremti az életet, ugye ő méri ki annak az idejét, az útját, és millió csodájával lehetővé teszi az átkelést a pusztán is. És ez a csoda a pillanatonként megújuló világteremtés. A gondviselés, a pusztai egzisztencia megoldása, út a születéstől a halálig. Tehát a gondviselés pillanatonként megújuló a világteremtés. A földi életünk is olyan, mint egy puszta, amit tulajdonképpen Isten tölt fel mindennel, hiszen mindent tőle kaptunk, mindenünk tőle van. Ha ő nem lenne, pusztaság lenne körülöttünk, vagy nem is pusztaság, inkább csak maga a semmi. Látjuk tehát, hogy a Teremtő Isten mennyire jelen van a földi életünkben, és mennyire szükségünk van arra, hogy ő igazgassa az életünket, hogy mennyire függünk jelenlététől és életben tartó akaratától. Ez persze mind, amiről itt beszéltem, ez a földi életre vonatkozó gondviselés. És ahogy János fogalmazza meg, és adja Jézus szájába a szavakat, atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Tehát ez az élet végéig tartó gondviselés, amiről itt most beszéltünk, de azt gondolom szomorú lenne pont itt abba hagyni, és azt mondani, hogy hát ennyi. Igen, itt a világon gondot visel ránk az Isten, feltölti a puszta életünket, ajándékokat ad nekünk, életet, társakat, de a halál után hová lesz mindez? És itt térünk rá az újszövetségi részünkre, az ige részre, mert a mi mennyei atyánk erről is gondoskodik. Hiszen azt mondja Jézus, hogy küldött nektek mennyei kenyeret, amit ha eszünk, Krisztus által örök életünk lehet. Tehát gondviselése túlmutat ezen a földi életben. És a csoda, a különlegesség ebben az, hogy már ebben a világban egy transzcendens, hadd mondjam így, étellel is táplál bennünket, hiszen előkészíti számunkra az örök létbe, a földön túli világba is az utat, mert amit teremtett az Isten, ahhoz ő ragaszkodik. Ragaszkodik hozzánk is, túl ezen a földi életen is. És túl azon, hogy Isten gondoskodása a halál utára is kiterjed, egy másik fontos területe is van, a mennyei kenyérnek. Mégpedig az, hogy a bűneset folytán elszakadt az emberi lélek, bárki bármit is mond, ugye az Istentől. És ez a léleknek egy fájdalmas dolog, neki nagy hiánya az Isten, hogy az, aki teremtett bennünket, aki megformált bennünket, aki a lelkét adta belénk, attól elszakadtunk. És ez egy fájdalmas dolog, és ahogy előttem már többen megfogalmazták így, az emberben van egy Isten alakú lyuk, és ott marad az űr bennünk a bűneset után, a hiány a teremtünk felé, akivel szoros lenne a kapcsolatunk. Olyasmi ez talán, mint a gyermek, aki szüleitől elszakad, hiába van neki jó sora ott, ahol éppen van, mégis keresi, kutatja, hogy mikor jönnek érte, hogy hol vannak a szülei, hogy mit csinálnak éppen, miért nincsenek ott, és mikor jönnek már végre érte. Mert ott a hiány benne. A jó sorssal, a jó léttel nem lehet feletetni azt, hogy egy szerettünkhöz szoros a tartozásunk. Hiába megyek el nyaralni, hogyha mindent elém tesznek, kiszolgálnak, akkor még jobban hiányoznak talán a szeretteim, mert több időm is van rájuk gondolni. Hát valami ilyesmi is az, hogy hiányzik nekünk az Isten, hogy ő alkotott bennünket. És ez egy olyan elválaszthatatlan szoros kapocs, ami hiányzik, hiányérzetet kelt az emberben. És erre mondja azt Jézus, hogy én vagyok a mennyei kenyér, és én tudom betölteni elemi erővel az igazi szükségleteiteket. Cseri Kálmán is ezt mondja, hogy van űr bennünk az Istennel való kapcsolatra, és az a legelemibb szükséglete az embernek, csak nem tudjuk. Ezért van az, hogy láthatólag minden rendben van. Minden rendben van az életünkben, mondhatnánk azt, hogy sehol nincsen hiányosságunk, de valami mégsem stimmel, valami mégsem megy, valami nem jó, nem tudunk felhőtlenül boldogok lenni. Ugye az előbb is említettem, hogy valamiért nekünk soha semmi nem jó, mindig jobbat akarunk, mást akarunk. Hát ezért lehet ez, mert hogyha megvan minden, akkor is kell az Isten, akkor is szükségünk van arra, hogy ő mellettünk lehessen. Ez a mi igazi éhségünk és igazi hiányunk, ami csak az Istennel tud feltöltődni. Ha megvan minden, akkor is kell az Isten. Főleg akkor kell. Azt mondja Jézus, hogy ez az én testem, és én ezt adom nektek kenyérül, és ez elég lesz. És ez azért lesz elég, mert egy transzcendenssel tölti be a szükségletünket, egy nem e világi dolgot kapunk ezáltal. A manna ugyanaz égből jött, a pusztába, de e világi volt. Ezért is mondja Jézus, hogy hát újra és újra megéheztek, és a végén meg is haltak. De Jézus mennyei kenyér, tehát be tudja tölteni a hiányunkat, és ahogy kicsit előbb János evangéliumában mondja is, hogy aki ebből eszik, az nem éhezik meg többé. A zsidóknak ez különösen is furcsa kijelentés lehetett, mert ők azt mondták, hogy hát a tóra a kenyér az eledel, és aki ebből eszik, az még inkább éhezni fog rá, minél többet teszünk, annál éhesebbek leszünk belőlem. De Jézus ezt radikálisan megfordítja, és azt mondja, hogy aki egyszer eszik ebből a mennyei kenyérből, az nem lesz éhes soha, mert betölti a szükségleteinket, hiszen újra kapcsolatot teremt a teremtő és a teremtett ember között. És ezzel ad életet a világnak, életet, vagyis megelégedést. És ez az élet nem csak egy vegetatív dolog lesz, hanem magával az élet forrásával kapcsol újra össze bennünket. És ezért adja Jézus testét a golgotai kereszten, hogy így legyen számunkra mennyei kenyér, az ő megtört teste. És nagyon szépen összeáll a kép erre a mai vasárnapra, hiszen most pont úrvacsorára készülünk, ahol ezzel a mennyei kenyérrel találkozhatunk. És láthatjuk azt, hogy valóban már ebben a világban részesülünk, abban, hogy a mennyei kenyeret megehetjük, hogy az az elemi hiányunk és szükségletünk, ami van, az betöltődjön. Vegyétek és egyétek, ahogy hangzik majd a szereztetési igében is. Nagyon érdekes, még csak egy rövid kitérő, hogy ha visszagondolunk arra, hogy magával az evéssel, hogy ugye Ádám és Éva evett abból a gyümölcsből, így estünk ki ebből a paradicsomi állapotból, most egy újfajta evéssel, vagy ha szó szerint fordítjuk az igerészt, egy rágással, Krisztus testének rágásával lehet ezt a félrebillentett kapcsolatot helyreállítani. Hát így készüljünk erre az úrvacsorára, és gondoljunk arra, hogy valóban a mi teremtőnk mennyire aktívan jelen van az életünkben, hogy nem csak elengedett bennünket, hanem minden földi szükségletünket is betölti, gondot visel ránk, de túl ezen a földi életen a legelemibb szükségleteinket is megadja, és betölti számunkra azzal, hogy önmagát adja értünk, hogy valóban részesülhessünk már most ebből a mennyei kenyérből. Így készüljünk az úrvacsorára. Amen. Énekeljük a 264. dicséretünk mind az öt versét, áldjad én lelkem.
ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Így, kedves testvéreim, láthatjátok, megterítettük az Úr szent asztalát. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelének 11. részében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, vette a poharat is, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Próbáljuk meg azért önmagunkat, és egyben adjunk hálát is Istennek az ő megtartó szeretetért, és valljuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, hozzád fordulunk akkor, amikor te vagy a világ világossága, de mi sokszor sötétségben járunk. Köszönjük Istenünk, hogy mégis érezhetjük a te fényedet. Érezhetjük, hogy jelen vagy az életünkben. Szeretnénk Istenünk, hogyha olyanok lennénk, akiken visszatükröződik a te világosságod, akin keresztül mások is meglátják, hogy te vagy az igazi élet, hogy Krisztus a mennyei kenyér. Istenünk, sokszor hiány voltunk annak, hogy ezt a szolgálatot betöltsük. Sokszor mulasztottunk a szüntelen való imádkozásban, a naponkénti Isten dicsőítésben, a rád való figyelésben, a csodáid észre vételében. Akkor, amikor te velünk voltál, gondviselő Istenünk, mégis emberi számítások szerint aggódtunk, vagy pánikoltunk. Köszönjük, hogy te megtartottál, és megtartasz minket, Istenünk. Így kérünk, hogyha a törvényednek bármelyik részét is nem tudjuk megtartani teljes egészében, te segíts meg minket, Istenünk. Te légy könyörületes, jóságos hozzánk, hogy mi is könyörületesek és jóságosak, jóindulatúak tudjunk lenni a másik ember iránt, hogy az az indulat legyen meg bennünk, ami egyszülött fiatban, Krisztus Jézusban megvolt. Istenünk, így kérünk, hogy segíts ebben minket. És Istenünk, kérünk a gyülekezettel együtt, hogy könyörülj rajtunk, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett testvéreim, bűneink megvallása után már elmondtuk együtt a keresztség alkalmával az apostoli hitvallást, így a hitvallás tételünk után a szentjegyek vétele előtt a következő kérdésekre feleljünk. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejtek, hiszem és vallom. Másodszorra hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Harmadszor ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Szeretett testvéreim, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és ez örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, szent fiának érdeméért, mindnyájunknak. Amen. Amen. Most pedig járuljatok a szent asztalhoz, gyülekezet foglaljon helyet, szép rendben jöjjünk az Úr asztalához a gyülekezet közben. A 223. dicséretet énekli, 6 versszakát, a Ki Istenének átad mindent kezdetű dicséret dallamára. A 223. dicséret így kezdődik, Istenem én nagy bűnös ember, ha ez befejeződött, akkor a 445-459. Dicséretekkel folytatjuk. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, mártírjaink és Istennek kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ahogy János írja első levelében. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Amen. Forduljunk Istenhez imádsággal, hálákat adva a nagy kegyelemért. Istenünk, hálásak vagyunk a mindennapi kenyérért. Köszönjük Istenünk, hogy nem kell szűkölködnünk, nem kell éheznünk. És köszönjük Istenünk a mennyei kenyeret is, hogy a mi hitünkben sem kell szűkölködnünk, nem kell éheznünk, hanem van Istenünk. Van szerető mennyei atyánk, akihez fordulhatunk, aki újra köti velünk, és megerősíti a szövetséget. Köszönjük Istenünk, hogy akkor is, amikor mi eltávolodunk tőled, akkor is te velünk vagy, te nem engedsz el soha. Szeretnénk Istenünk úgy megragadni, igyekezni, hogy megragadjuk Jézus Krisztust, ahogy ő is megragadott minket, és el nem enged. Istenünk, így imádkozunk, és imádkozunk azokért, a gyülekezeti tagokért is, akik most nincsenek itt, akik szabadságokat töltik, tudjanak abban is feltöltekezni, hogy teljes életük része legyen a feltöltekezés is. Istenünk, imádkozunk a jövő héten kezdődő gyülekezeti táborért. Áld meg, légy jelen lelkeddel, adj örömöt, a nehézségek feloldását. Az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. Így imádkozunk, Istenünk. És így vagyunk hálásak mindazért a jóért, amelyet adtál nekünk az életben. Az, hogy összegyűlhetünk a templomban, hogy lehetnek olyanok, akik a hitben nevelnek minket. Hálásak vagyunk így a családunkért, a tanítóinkért, akik hitben való nevelésben segítettek minket, Istenünk. Hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. Így kérünk, Istenünk, hogy áld meg a gyülekezet családjait, légy a keresztelő, megkeresztelt gyermekkel, az ő családjával, hogy valóban hitben tudjon nevelkedni, és legfőképpen szerető közösségben. Istenünk, kérünk, imádkozunk azokért is, akik nehéz háborús helyzetben vannak, a te szereteted legyen ott jelen. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, tapasztaltuk meg sokszor mi, református néped, kérünk Istenünk, hogy ők is tudják ezt megtapasztalni, átélni. Így imádkozunk, légy velünk, hogy mi is veled lehessünk, örökön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a gyülekezet hirdetéseit. Hirdetem, kedves testvérek, hogy ma az istentisztelet után rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk. Erre minden kedves testvérünket szeretettel várunk, és legfőképpen a presbitereket kérem, hogy maradjanak itt. Ma délután 5 órakor lesz ifjúsági alkalom, viszont jövő héten a gyülekezeti táborra való tekintettel a babamama kör elmarad kedden. Ugyanígy a csütörtöki reggeli alkalom is ugye nyári szüneten van, amit meg fogunk tartani, ez a keddi 6 órás bibliaóra, szerda 10 órakor lévő bibliaóra, és értelemszerűen a vasárnapi istentisztelet. A mai napon Sallai Zsuzsa testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatát. A mai napon megkereszteltük Pál Andrást, Pál József és Porubszki Szandra gyermekét, Isten áldását kérjük a családra, és mindenkor szeretettel várjuk őt a várjuk őket a gyülekezetben, Isten áldja a családot, és átadom a szót Gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Tegnap Kenut úránk volt 35 résztvevővel, kérem, hogy álljanak föl, akik ott voltak. Ebből látszik, hogy egész jól kibírtuk, és akit érdekel, hogy milyen volt az ezektől az emberektől, lehet érdeklődni utána. Köszönjük szépen, és a Csaba maradjon állva, mert őneki külön köszönet jár főszervezőként, illetve Dávid Andrásnak, őt most azt hiszem tudtak eljönni, de Csabától, mint főszervezőtől lehet érdeklődni ennek a trükkje iránt. Nagyon precíz és pontos volt, és remélem, hogy a végén sikerült a Kenukat is visszajuttatni, és volt segítő, aki az utolsó körben még ott maradt veled. Hát, én azt hallottam ott közben, hogy többször is kell ilyet csinálni, úgyhogy reméljük, hogy másoknak is lesz akkor erre lehetőség, hogy bekapcsolódjon. Szintén ilyen alkalom a hétfőn kezdődő gyülekezeti tábor, ami Rétfülöpön kezdődik. Ez az év egyik legfontosabb közösségi missziói eseménye. Fontos, hogy a gyülekezet imádság által vegyen részt ebben a lelki közösségbe. Tehát nem nyaraltatásról van csak szó, hanem nagyon komoly elmélyülésről, lelki növekedésről és közösségformálásról, Isten kegyelméből, szellemi döntésekről. Ugye itt az összegyűjtés éve során az összegyűjtés különböző szempontjairól fogunk beszélgetni. Kérjük Isten áldását erre a hétre. A helyszín az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp Füredi utca 1. A vasúti menetrend megtalálható a kijáratnál, aki nem tudja, akkor az érdeklődjön Pap Tamás testvérünknél, aki a főszervező. Kérjük, hogy mindenki lehetőleg délre érjen oda, mert akkor kap ebédet, nem tudjuk az ebédet félre rakatni. Továbbra is aktuális, ahogy lehet hallani a hírekből, a kárpátaljai testvéreinknek a támogatása, tehát a pénztárosi asztalnál vagy Szalontai Zsuzsánál hétközben is lehet befizetni. A albérleti lehetőség igazából most már kevésbé szükséges, de ha valakinek van jó tipje, akkor azt azért mindig köszönjük. Az iratterjesztésbe szokás szerint elérhető a gyülekezet történet, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki még nyaralni megy, akkor elolvashatja, és akkor tudjunk egy kicsit a múltunkról, ne keverjük össze a Demján Sándort a Demjén Istvánnal, azért ezt jó tudni. Keressük ezen kívül a templomon levő nemzeti lobogónkat, amit a vihar után valaki elvitt haza a teraszról, ott kiraktuk, hogy száradjon, valaki elvitte, hogy kimossa, de azóta se került vissza. Tessék, tiszteltes úr elvitte. Na, akkor ezt nem tudtuk. Hát akkor kiderült, és a szőlőskert program a szokás szerint szeptember 5-én, 6-án lesz, arra is gondoljunk már, és aki tud segíteni a kreatív programba, a gyerekőzésbe, egyebekben, az jelentkezhet a tiszteltes úrnál, vagy nálam is, a naptárba ezt tegyük be. És hát aki még addig tud nyaralni, az nyaraljon jól. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és... Nem tudom, hogy ez eddig így volt, én most tapasztaltam először, és a testvérek látják, de olyan érdekes élmény volt az úrvacsora igek közben, hogy az ezüstrácáról visszatükröződik az egyik lámpa fénye. Ez nekem nagyon megható volt, tudom, hogy működik fizikailag, de attól függetlenül ez számomra nagyon szép dolog. A 261. dicséret, de a Gondnok úrra is rátükröződött, tehát ez nem csak egyéni dolog volt. A 261. dicséretet énekeljük, annak 4 versszakát, és ahogy látjuk, Balassa Bárint költőnk szerzeménye ez, még református korából, ugye aztán katolikus lett ő, és és utána pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. A 261. dicséretünk így kezdődik: kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen.